Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, megsegítette őt az ő jogkeze és az ő szentséges karja. Tudtolatta az Úr az ő szabadítását a népek előtt, megjelentette ő az ő igazságát. Amen. Testvéreim, engedjünk az ige szavának, énekeljünk új éneket, a 98. zsoltárunkat keressük meg, első versszakával énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntjük Isten tiszteletünkön Máté Zoltán nagytisztelet úrat, akit Isten kegyelméből május 1-től szolgatásként köszönhetünk a gyülekezetben. Szeretettel kérjük őt, hogy néhány mondatban mutatkozzék be gyülekezetünk előtt.
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket. Még mielőtt bármit is mondanék magamról, szeretném megköszönni a tegnapi költözésben való segítséget minden olyan kedves presbiter testvérünknek, akik idejüket, illetve erejüket nem ismerve, az Úrtól vezérelve segítettek bennünket. Hála Istennek megadatott számunkra az, hogy már a tegnapi éjszakát az új helyen tölthettük, így köszönve meg annak a családnak is, akik lehetőséget biztosítottak számunkra egy lakásban, hogy el tudjunk helyezkedni, hogy itt tudjunk helyben Pomázon lakni. Számunkra fontos volt ez, hogy itt legyünk helyben minél előbb, még mielőtt megkezdenénk a szolgálatunkat, hiszen itt tudunk csak igazán a gyülekezet szerves részévé válni, együtt feleségemmel, aki éppen most ott ül az egyik padsorban, ne látom is. Úgyhogy megérkeztünk, és igazából négyen vagyunk, én, ő, és gyermekünk, és természetesen az Úristen, aki bennünket a karjában és a tenyerén hordozott. Így köszönöm meg a testvéreknek az imádságot, a gondolást, amelyet még így látatlanban is és ismeretlenül is, de megtettek miértünk. Így állunk meg hálával az Úristen előtt, és valóban kimondhatjuk, hogy soli Deo gloria. Egyedül legyen az Isteni a dicsőség, mert másképpen ez nem sikerülhetett volna ilyen rövid időn belül. Ő volt az, aki előttünk járt és utat készített, én ezt hiszem. A nevem Máté Zoltán, mint ahogy a testvérek már hallhatták az elmúlt 2 évet, a Leányfalusi Szeretet Otthon intézményi lelkészeként tölthettem és szolgálhattam le, azelőtt pedig a gyöngyösi gyülekezetnek voltam a beosztott lelkipásztora, azelőtt pedig a Leányfalu, vagyis Pócs megye Leányfalusi Társegyház községnek voltam a segédlelkésze. 4 év alatt még sok helyen fordultam meg gyülekezetekben. Biztosan felvetődött a kérdés a testvérekben, hogy miért is fogadtam el nagy tiszteletű Esperes úrunk felkérését a szolgálatra. Két dolog jutott az eszembe ma reggel, és semmi több miatt. Az egyik az, hogy hirdessem az evangéliumot. Ez az első. És Jézus Krisztusnak megnyerjek lelkeket. Ez az első. Másodlagos pedig nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy egyik az első, másik a másodlagos, de az, hogy a gyülekezetet és benne pedig az Esperes urat segítsem a munkájában, szolgálatában, a gyermekek, a fiatalok között, az idős gondozásban, a családlátogatásban, a lelki gondozásban, és ott, ahol szükség van. Ezt így tudnám leginkább összefoglalni. Hirdessem az Isten országát, az evangéliumot Jézus Krisztusért, és mindezekben pedig segítsem a gyülekezetet, hogy valóban Istennek tetsző, boldog, szeretetteljes és örömteli gyülekezet tudjon épülni még jobban az Isten dicsőségére. Köszönöm.
Kedves testvérek, magasztaljuk Úrunkat énekszóval, 395. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakát. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott leveléből, a 3. részből, a 18. verssel kezdődő szakaszt olvasom a fejezet végéig. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged. Hallottuk-e mai napnak Zsoltáros szavát, mely a te szavad, énekeljünk neked új éneket. Köszönjük, Urunk, hogy írott igédben azt látjuk, a te szabadító karod új énekeket szült újra és újra. Köszönjük, hogy énekelt a te néped, amikor átvezetted a szolgasság földjéről a szabadságra, amikor átvitted őt a Vöröstengeren. Énekeltek nagyon sokan, amikor a küzdelmek, harcok után te szabadságot és új hazát adtál. Énekelt a nyomorult ember, amikor rátekintettél az ő nyomorúságára. Énekelt a megalázott asszony, amikor gyermekkel ajándékoztad meg őt. Énekelt az új szövetség népe a börtönben is, amikor megnyíltak a cellaajtók, de nem azért, mert világi szabadulás jelent meg, hanem azért, mert a te szent lelked és kegyelmed átjárta őket. És énekel a mennyei kórus, Isten dicsérő éneket. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes, mint az egész föld az ő dicsőségével. Szeretnénk énekelni mi is, Urunk, Mózes éneke mellett a bárány énekét is, a dicsőült seregeknek énekét. És köszönjük, hogy ezt énekelhetjük, de egyedül Jézus Krisztuson keresztül, csak ő az út, ő az igazság és ő az élet. Hálaadással köszönjük meg neked, Istenünk, az elmúlt napokat. Köszönjük neked, hogy te megőrzöl a legnagyobb veszedelemben, testi és lelki fájdalomban. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te segítője vagy az elesetteknek, az összetörteknek, segítője vagy a kórházi ágyról felkelteknek, szabadítója vagy, Urunk, a gyászolóknak. Imádkozunk értük, igét szólítsa meg őket mai alkalmunkon. És imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik régóta jöttek el a te házadba, vagy éppen először vannak itt ebben a hajlékban. Szólalj meg közöttünk, hiszen e hely Isten háza, igéd és lelked által a mennyország kapujává lehet. Bocsásd meg minden alkalmatlanságunkat. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, minden sutaságunkat és minden bűnünket, amelyet az elmúlt napokban elkövettünk. Kimondott, ízléstelenül megfogalmazott szavainkat, kemény, másokat vágó mondatainkat. Bocsásd meg, Urunk, a mi tetteinket, amelyekkel nem téged szolgáltunk, hanem a saját magunk dicsőségét próbáltuk emelni. Adj alázatot és adj engedelmes szívet mai Isten tiszteletünkön, hogy meglássunk téged, és téged látva meglássuk az édesanyákat, a mi közösségünknek szolgálóit is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre, 463. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Kedves testvérek, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írott levelében, a 3. részben, a 24. vers 2. felében így szól hozzánk Istenünk igéje: Krisztusnak szolgáljatok. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt napokban Pál apostolnak Kolosséiakhoz írott levelét olvastuk, és ebben a levélben, a 3. részben különös figyelmességet találhattunk és kaphattunk, amikor is egy egészen új szempontrendszer szerint fogalmazza meg az apostol azokat a kérdéseket, amely kérdések a keresztény ember életében igen fontossá válnak. Rögtön kiderül a 3. rész első verseiben, hogy nem a levegőbe lógó szavakról van szó, amikor azt mondja, bátorítva az apostol az egykori és a mai ige hallgatókat, hogy azokat keressétek, amik odafenn vannak, ahol Krisztus van, és az odafenn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mindkettő kedves szó számunkra, az Istent keresni és az odafenn valókkal törődni. Azonban az apostol most nem arról a keresésről beszél, amely keresés többször megjelenik a Szentírásban. Jézus maga mondja, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Nem arról beszél, amit egy példázatban elmond, hogy van egy kereskedő, aki amikor meghallja, hogy van egy igaz gyöngy, mindennél fontosabb igaz gyöngy, akkor eladja mindenét, amilyen van, hogy megvásárolhassa ezt az igaz gyöngyöt. Ez egy nagyon tudatos magatartás, egy nagyon tudatos keresés. A napokban beszélgettem egy kedves presbiter társunkkal, presbiter testvérünkkel itt a Szentendrei szigetről, Csengő Csörner Andrással. András testvérünk a képes lapok megszállottja, gyűjtője. És elmondta, hogy tudja, a tiszteletes úr, úgy van ez, hogyha megjelenik egy olyan képes lap, ami még nincs meg a gyűjteményemben, azért hadd mondjak el annyit róla, hogy nem általánosságban gyűjti a képeslapokat, hanem a templomos képeslapokat gyűjti. Amikor megjelenik egy az interneten, na hát az az időpont, amikor tenni kell. Mert az nem jelenik meg 2 hónap múlva. Azt egy gyűjtő megvásárolja, bekerül a gyűjteményébe, és akkor az évtizedekig ott marad. Ez az a pillanat, amikor meglátom, amikor ránézek a feleségemre, és azt mondom, most mindent félre kell tennünk, akár anyagiakat is, de ezt megvásároljuk. Van egy ilyen tudatos keresés az emberekben, Istennel kapcsolatban is. Isten is bátorít erre bennünket. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, szól az ige. Másutt azt olvassuk, hogy mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy Isten megjutalmazza az őt keresőt. Ez az a pillanat, amikor az ember elindul az Isten útján, hogy találkozzék vele. Ez az egyik oldala, természetesen az emberi oldalról beszéltem most. De a felolvasott igében, a Kolossé beliekhez írott levélben nem erről a keresésről szól az apostol. Hanem azt mondja, hogy azok, akik már találkoztak Jézus Krisztussal, akik megismerték az Urat. A Szentírás számos ilyen bizonyságot tesz, hogy Isten megismerhető, megtalálható. Jézus Krisztus ezért jött, hogy megkeresse az elveszettet. Akik megtalálták az Urat, és akiket az Úr is megtalált, azok a hétköznapi életben keressék az Istennek az akaratát. Ebben az értelemben szólal meg az apostol, és immáron közel jön hozzánk az ige, hogy keressük a hétköznapok világában Isten akaratát. Döntéseink erőt keressük az Isten akaratát. Amikor erről beszélgettünk a hétközi bibliaóránkon, aznap Józsué könyvében egy nagyon nehéz ige volt, amikor azt olvastuk, hogy a nép nem kereste Isten akaratát. És hogy ez is valóság. Tehát az első bizonyossága az igének az, hogy kereshetjük, és keresnünk kell Isten akaratát. A másik kifejezés, amikor azt mondja az apostol, hogy az odafenn valókkal törődjetek, akkor megint csak nem arról beszél, hogy szakadjunk el ettől a világtól úgy, mintha nem is létezne. Nem azt mondja, hogy ne vegyünk kenyeret és tejet, és ne étkezzünk, hanem azt mondja, hogy az odafenn valók szerint gondolkodjunk. Mert hogy annyi minden van ebben az életben, a hétköznapi életben, amely elkoszol bennünket, tönkretesz minket, lehúz minket, nyomorgat bennünket. Emelkedjünk fel Istenhez, és tőle való módon gondolkodjunk bizonyos helyzetekben és kérdésekben. Miért mondom ezt? Azért, kedves testvérek, mert a mai alkalommal az apostol bennünket egy különös rend részévé tesz. Úgy szokták mondani a felolvasott ige szakaszt, a harmadik rész befejező sorait, hogy egy házi táblát olvasunk. Ez egy kedvelt ókori kifejezése, mondjuk így a családi rendnek. Mi így mondanánk, hogy házi rendet olvasunk. És amikor megjelenik ez a kifejezés a szemünk előtt, hogy házi rend, akkor bizony nagyon sok beidegződésünk jelenik meg. Lakótelepi házakban olvasható, este 10 után ne kapcsold be a mosógépet. Vagy olvassuk másút ilyen humoros kis feliratokban, különböző variációi vannak, hogy az első paragrafus az, hogy a főnöknek, a férjnek, vagy a feleségnek mindig igaza van. Ismeritek. A második pedig, hogyha ez nem így van, akkor életbe lép az első parancsolat. Tehát ez is egy ilyen kis házi rend. De a legszörnyűbb, amit én találtam az interneten, az egy kép volt, egy hús kloffoló kalapács, és arra az volt ráírva, hogy házi rend. Ez a házi rend. Nem tudom, hogy ez mit takart volna, de vannak azért sejtéseim. Nos hát, kedves testvérek, azt szoktuk mondani, hogy ahány ház, annyi szokás. Ez igaz. De legyen igaz akkor ez a keresztény családokra is. Legyen igaz a keresztény gyülekezetre is. Jó Sándor mondja egy ige hirdetésében, hogy azokra érvényes ez a házi rend, ez a házi tábla, akik már beletartoznak az atyának a Krisztus vérén szerzett családjába. Ezt úgy is lehet mondani, és úgy is lehet érteni, hogy a keresztény ember életének, a keresztény ember családjának van egy életrendje, egy biztos rendje. És a felsorolás nyilván arról beszél, hogy ezt a rendet Isten hogyan alakította ki, hogyan formálta meg. És lehetetlen mondja az apostol, hogy amikor a Krisztusban való életünkkel szolgálunk a világban, akkor az a 168 órából pusztán egy órára ide a templomok világára korlátozódjék. Mert vagy áthatja a Krisztusban való hit és a tőle kapott ajándék egész életünket, annak minden területét, vagy pedig képmutatóvá válik az ő követése. Házi rend, házi tábla. A mai alkalmon különösen is legyünk figyelmesek ebből a házi rendből, a házi táblából, arra a szóra, arra az igére, bátorításra, amelyet általánosságban, de különös felelősséggel az édesanyáknak mondva az ige, az Úr Krisztust szolgáljátok. Magam is megéltem egy telefonbeszélgetésben azt, hogy a korunkbeli bürokrácia hogyan is tekinthet, nem mondom, hogy mindig tekinthet az édesanyákra, de olvastam egy nagyon kedves, talán humoros kis történetet arról, ami még szimpatikusabban elmondhatja az édesanyáknak a mai helyét, szerepét, sajnálatos helyét és szerepét a társadalomban. Németországban játszódik ez a kis történet, amikor egy asszony elmegy a városházára azért, hogy jogosítványát megújítassa, és a tisztviselő megkérdezi tőle a foglalkozását, a hivatását, mire az édesanyja egy picit haboz, és közben is vág az ügyintéző, hogy talán nincsen. Erre felcsattan, és azt mondja, hogy hogyne volna, édesanyja vagyok. Természetesen édesanyja vagyok. Az asztal túloldalán ülő hölgy azt mondja, hogy sajnos nincs anya kategória a felsorolásban. Legfeljebb azt tudom beigszelni, hogy háztartásbeli. Erre van rublika. Már-már elfelejti a történetet az illető, amikor valamilyen egyéb helyzetben ugyancsak a városházán találja magát, és újra bekerül a gépezetbe, megkérdik tőle, mi a foglalkozása. Az előzmények alapján az asszony gondolkodik, mit is mondjon, keresi a szavakat, egyszerűen néma marad, majd kibudjon belőle a következő. Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként. A hivatalnok abbahagyja a munkáját, leteszi a tollat, újra betűzi a szavakat, csodálkozva tekint az asszonyra, és megkérdezi tőle, hogy mondja, mit akar ez. Azt mondja az asszony hűvösen, most már minden izgalom nélkül, folyamatos kutatási programban veszek részt, melyik anya nem, laboratóriumban és terepen. Normálisan azt mondanám, hogy kint és bent dolgozom a felettesemnek, elsőként az úrnak, azután egész családomnak, és már van 4 kreditem is, mindegyik lány. Természetes, hogy naponta 14 óránál többet is dolgozom, és ebben a munkában sokkal több a kihívás, mint minden más átlagos foglalkozásnál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz. A szavak után érzékelhető az elismerés a hivatalnok hangjában, és amint kitölti a nyomtatványt, felkel az asztaltól, és kikísér az ajtóig. Nos, kedves testvérek, a szolgálat, az édesanyai szolgálat fontossága, szerepe, a családoknak a kérdése, amely megjelenik a Kolossé beliekhez írott levél házi tábláján. Így halljuk és így olvassuk, az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Azt kérdezi az ige tőlünk, mindannyiunktól, akik itt vagyunk az Isten házában, hogy az az öröm és az a valóság, amely húsvét napján megjelent, hogy tudnélik Jézus, amit bejelentett korábban, én élek, és ti is élni fogtok, ez valóság. És hogy ennek az életformáló erőnek van a hétköznapokban kisugárzása. Tovább árad-e belőlünk valami Krisztusból, abból a kibeszélhetetlen örömből és szabadításból, ami a kereszténységünknek, hitünknek a lényegét fejezi ki, hogy mi az Úr Krisztus gyermekei vagyunk. A Krisztusnak szolgáljatok, mondja az ige. Különösen is úgy, hogy odafigyeltek a kiszolgáltatottakra. Azaz azt teszitek, amit Krisztus is tett, Krisztus példáját követitek. Igénk figyelemre méltó töblete a korabeli hasonló szövegekhez, a tanításokhoz képest, hogy a megszólítás mindig kettős, hogy összetartozókat említ meg, férjet és feleséget, később szolgát és az ő urát, gyermeket és apát. És ebben mindig ott van a gyengébb, a kisebb, a kiszolgáltatottabb is. Az asszony a férfi előtt, a gyermek az apa előtt, a szolga az ő ura előtt. És itt már látjuk azt, hogy mit is jelent az odafenn valók szerint való gondolkodás. Oly sok vita, bevallom őszintén, sokszor meddő vita van arról, hogy hol is van a Szentírásban a férfiaknak és a nőknek a szerepe. És oly sokszor legyintünk egy-egy kérdésben, és elfelejtjük azt, hogy Jézus Krisztus tette a legtöbbet a kiszolgáltatottakért, a gyengékért, az elesettekért, a betegekért, a gyermekekért, a nőkért. Arra figyelmeztet bennünket most a Szentírás, hogy amikor gondolkodunk, akkor figyeljünk azokra, akik lemaradnak, akik lemorzsolódnak, akik problémákkal küzdenek, akiket az embertelen világ maga alá gyűr, ahol valami megromlik. És tudom, hogy ebben a tekintetben különös érzékenységük van az édesanyáknak. Talán Eisenhower elnök édesanyját kérdezték meg egy riportban arról, hogy büszke a fiára. És akkor Eisenhower elnök, édesanyja azt mondta, hogy no de melyikre? Mert hogy több gyermekem van. Számomra ugyanolyan fontos az, aki nem lett elnök, aki nem lett bajnok, aki nem az első az iskolában, hanem lehet, hogy csak második, harmadik. Nekem ugyanolyan fontos az, aki olvasási problémákkal küzd, akinek magatartási zavara van, aki az enyém. Az édesanyák különösen is figyelhetnek így a családokra. Nem csak akkor, amikor kicsi a gyermekük. Hány és hány édesanyja van közöttetek úgy, aki nagymamaként ül itt. Aki aggódva figyeli felnőtt gyermekeinek az életét. Csalódását. A párkapcsolatokban való váltakozását. Esetleges töréseit, amelyet el kell hordoznia, hogy az, amit ők a férjével példaként adtak, hogy házasságban élnek, évtizedek óta, kéz a kézben, most gyermekeiknél megromlott, és nem tudják, hogy hol romlott meg. És még mindig szeretik őket. Mert a húsvétnak az öröme és húsvétnak a kegyelme az, hogy a keresztény ember tele van reménységgel, az újrakezdéssel, a befogadással, az örömhírrel. És ez megjelenhet egy családban, a közösségben, megjelenhet kisebb mikroközösségekben is. Pál apostol másút, hadd mondjam így ezt az érzékenységet, édesanyai érzékenységet Így fogalmazza meg, persze nem csak az édesanyáknak. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére, hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt. Házi tábla, házi rend, egy család élete, amiről beszél az apostol. Azt látom másodszoron, hogy az édesanyáknak azért van különös helyük és szerepük egy családban, de a társadalmunkban is, mert az ő életük példája lehet Krisztus szeretetének. Az a szeretet, amely a megváltóval való legszemélyesebb kapcsolat által mindig hosszú tűrő, mindig kitartó, szüntelenül reménykedő, és soha el nem fogyó. Értsétek jól újra, Freud azt mondaná, hogy ezt a szeretetet vetítjük vissza az Istenre, hogy az anyai szeretetet emeljük valami isteni magasságba, szó sincs erről. Fordított a kép. Az Isten szeretete, amely megjelent Jézus Krisztusban, az önfeláldozó, odaadó szeretetről beszél Pál apostol, amikor megírja a szeretet himnuszát a hosszú tűrésről, odafigyelésről, kitartásról, reménységről és el nem fogyásról, és ebben a szeretetben lehet osztály része az édesanyáknak. És ez kifogyhatatlan tartalék, mindig megújulni tudó és másokat megújító szeretet. Ez az, ami mindannyiunk javát szolgálja. Az országét, egy nemzetét, a világért, az Isten dicsőségét hirdető szeretet. És tudjuk azt is, hogy az édesanyának az öröme az az önfeláldozás. A legmagasabb rendű élet abban jut el a teljességre és a győzelemre, hogyha képes és kész lemondani önmagáról. Hogyha engedelmeskedik a krisztusi küldetésnek, az Úr Krisztusnak szolgáljatok. A vele való hitben járók tapasztalata az, hogy a lemondása, a mások javát munkáló élet nem megfáradást, nem elszegényedést eredményez, hanem éppen az ellenkezőjét. Örömöt. Az anyák ezt tanulhatják meg Krisztustól. Hogy akkor örülhetünk igazán, hogyha adhatunk. Ha mindig adhatunk. Ha életet, igét, világosságot, munkát, szívet, lelket, hogyha habozás nélkül oda tudnánk adni az életünket is mindenestül. Mert hogy Jézus is ezt tette. Habozás nélkül odaadta az életét, mert nincs annál nagyobb szeretet, mondja János evangéliumában a mi Urunk, mint amikor valaki önmagát adja az ő barátaiért. Ennél nagyobb, az Isteninél nincsen. Szinte mindegyik Isten tiszteletünkön elmondom, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebből egy cseppnyi, vagy két cseppnyi, vagy három cseppnyi jut nekünk is. Azért, hogy azt a világot, amelyben élünk, azt maradandóvá, széppé és egészségessé tehessük. És persze szégyeljük is magunkat, hogy ebben a felgyorsult világban évente csak egyszer köszönjük meg ezt Istennek, köszönjük meg az édesanyáknak, nagymamáknak és dédmamáknak. Isten áldja meg őket, Isten őrizze meg őket, és Isten szentelje meg őket, hogy életüket az Úr Krisztus szolgálatára szenteljék oda. Amen. Válaszoljunk fennállva, testvéreim, az igére. 167. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg a Te ígédet, szavadat, azt a szeretetet, amellyel hozzánk fordultál, amellyel megváltottál. Köszönjük neked, Urunk, hogy életünk minden dolgában, családunk dolgában is, Te békességes, szép rendet adsz. Köszönjük neked a házi táblát, ezt a keresztény házi rendet. Köszönjük az életrendedet. Köszönjük, hogy ebben az életrendben Te szeretettel figyeltél mindig az édesanyákra. Oly sokszor beszél igéd arról, hogy Te rátekintettél egy-egy szolgáló leány megalázott voltára, és Te megajándékoztad új élettel, gyermekkel. Bocsásd meg, hogyha mi magunk a 21. századnak elején már nem így tekintünk az életre, nem így tekintünk az édesanyák életére, nem így tekintünk az ajándékra, a gyermekre. Bocsásd meg minden gyilkos gondolatunkat és gyilkos szándékunkat. Bocsásd meg nekünk, Úrunk Jézus Krisztus, hogy nincs szavunk arra, hogy leírjuk, mit jelent anyának, nagyanyának, dédmamának lenni. A mai napon hálát adunk, Urunk, azokért, akik megadták nekünk is az életet. szeretettel köszöntjük és köszönjük neked őket. Hálaadással emlékezünk azokra is, akik már nem lehetnek itt közöttünk, akik mennyei dicsőségedben magasztalnak téged. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád gyermekeinkért, imádkozunk a felnőttekért, az idősekért. Imádkozunk azokért, akik döntési helyzetben vannak, akik kétségek között vívódnak. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, a szolgálatokért, az előttünk álló lehetőségekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Köszönjük, hogy Te felemelsz kórházi ágyról. Köszönjük, Urunk, hogy Te megmentesz minden lehetetlen helyzetben. Kivonod lábunkat a tőrből, amely azért nyílt meg, hogy elveszítsen bennünket. Köszönjük, hogy Te megerősíted megfáradt tagjainkat, összetört csontjainkat. Köszönjük, hogy Te megerősíted a mi lelkünket, amelyet oly sokszor vesz kezébe a halál, hogy gyötörjön, hogy szenvedjünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szeretteik halálára emlékezőkért. Hálaadással köszönjük neked, Urunk, elköltözött testvérünk életét, a rajta keresztül kapott ajándékokat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, a kinyújtott segítő kezet. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a Te kezedbe helyezhetjük egész hetünket. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg gyermekeink szolgálatát.
Napján boldog minden kis gyerek, hála imádságunk zeng az Istenet. Hála néked, drága jó Atyám, téged dicsér szívem és a szám. Hála néked, drága jó Atyám, Te a tenni nékünk, érd a jó anyát, aki szívén hordja életünk baját. Áldás anyám, drága jó anyám, téged számol, húzgom imám, édes anyám, drága jó anyám, téged számol, húzgom imád. Anyám Isten áldjon, áldjon.
kicsi csokrom, tárka csokrom, úgy kötöm, hogy mosolyogjon. Minden egy szál virágja, kacagjon rá anyámra. Minden kelyhennek kinyíljon, csillag üljön minden szirmon. Harmad cseppek fénylő gyöngye, valamennyi őt köszöntse.
Színes szárnyú kismadárka csicsereg az ágon, tarkaszeg fű mosolyog a meleg nap sugáron. Virág, madás az én szívem őszintén kívánja, édesanyákat a jóisten éltessen megáldja.
Egy kis verset súgott nekem a szerető szívem. Megtanultam, el is mondom, édesanyánk ünnepén. Reggel imám azzal kezdem, este azzal végzem, hogy a én édes jó anyámat áld meg és tartsd meg Isten. Jó. Jó, nagyanyám, mit kívánjak a mai napon te neked? Áldja meg a mindenható boldogsággal léletet.
Az Isten áldása szálljon jó anyánkra, és szívét mindenkoron indítsa vígságra. Védje minden rossztól, soha baj ne érje, sok hosszú esztendőkig legyen egészsége. Áldja, boldogítsa minden javaival, és szívét öntözgesse mennyei harmattal.
Anyák napi köszöntő, virágcsokor a kezemben, szeretet van a szívemben, csordultig van az örömöm, édes anyámat köszöntöm, kis szívemből azt kívánom, hogy sok boldog napot lásson. Teljesüljön imádsága, az Úr Jézus bőven áldja.
Imádság édesanyáért, ami drága édesanyánk sokat küzd és fárad értünk, sok korán kell, és későn fekszik. Egy nagy Isten áld meg, kérünk, töltsd be szívét türelemmel, úgy erővel, ha elfárad, mert anyukám minden napja csupa szeretett szolgálat.
Álmomban az éjszaka, aranykertben jártam, aranykertben aranyfán, aranyrigót láttam. Aranyrigó énekét a szívembe zártam, ahány levél lengedez, szélringatta ágon, ahány harmad csepp ragyog, fűszálon virágon. Édesanyám fejedre annyi áldás szálljon.
Csak az első sorok már is. Csücs. Csücs. Nagyon szépen köszönjük gyermekeink szolgálatát, köszönöm az éneket, a verseket, köszönöm, amit készítettetek, látom a kezetekben, ennek nagyon fognak örülni az édesanyák, nagymamák, dédimamák, Isten áldjon meg benneteket. És köszönöm a szolgálóknak is a segítségét, hogy felkészítettétek gyermekeinket. Kedves testvérek, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, köszönöm az albérlet keresésében és az albérlet felajánlásában nyújtott segítséget. Köszönöm a képviseletet, hogy több helyütt képviseltetek engem is, és köszönöm, hogy a csobánkai majálisban is részt vehettünk. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk minden tagjának áldás békesség újságunkat, amely újság ingyenes, a kiáratnál nyugodt szívvel átvehető, ha valaki a költségekhez szeretne hozzájárulni, megteheti, 700 forinttal tudja ezt megtenni. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2015. április 15-én életének 70. évében elhunyt Olán Gyula testvérünk. Temetése 2015. április 30-án volt a csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottunk van. 2015. április 22-én életének 61. évében elhunyt Jónás István testvérünk. Temetése 2015. május 19-én 11 órakor lesz a pomázi új katolikus temetőben. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 17 órakor imaóránk lesz, 18 órakor pedig énekkari próbánk kezdődik. Kedden 6 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, kék kereszt alkalmunk lesz Pomázon, 7:30-től pedig bibliaolvasó kör lesz. Szerdán 10 órakor most már nem lesz alkalmunk az idősek otthonában, ez még benne maradt a múlt hétről a hirdetésekben, de a jövő hónapban igen. 18 órakor pedig bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán. Pénteken 7 órakor, 19 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Mindkét alkalmunkon Máté Zoltán lelkipásztor testvérünk szolgál. Jövő héten vasárnap 15 órától pedig egyházmegyei énekkari találkozó lesz Bián, melyen szolgál gyülekezetünk Psalmus kórusa is. Istenünk legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim, Isten tiszteletünk végéhez érve 397. dicséretünket keressük meg, első verszakával énekeljük el. Fennállva vegyük Istenünk áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!